baj, hogy a kislány szíve puha, mint az íros baj. Könnyen megterem, benne a szerelem, miért tagadnám, megesett ez megbizén velem. Dali-dali baj, az már régi baj, hogy a kislány szíve puha, mint az íros baj. Könnyen megterem, benne a szerelem, miért tagadnám, megesett ez megbizén velem.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, a híreket Harcos Krisztinától hallják. Újabb nagyerejű, 6,8-as erősségű földrengés rázta meg ma a kelet-oroszországi Kamcsatka félszigetet, közölte az Orosz Egyesült Geofizikai Szolgálat kamcsatkai részlege. Földrengés kutatók szerint a térségben csökken a szeizmikus tevékenység, bár még mindig magas szintű. A 8,8-as erősségű július 30-ai földrengés után az előrejelzések szerint még néhány hónapig várhatók utórezgések a térségben. Itt az augusztus, ami az allergiások számára egyet jelent a parlagfű megjelenésével, írja a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei hírportál. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb jelentése is megerősíti, hamarosan kezdődik a parlagfű szezon. A gyomnövény pollen szemei egyre több helyen jelennek meg a levegőben, a koncentrációja fokozatosan emelkedik. Az előrejelzések alapján a jövő héten egyre több helyen éri el a tüneteket okozó közepes szintet. A parlagfűre érzékenyeknél hamarosan jelentkezhetnek az allergiás tünetek, az orrfolyás, a tüsszögés, a szemviszketés, a könnyezés. Ezek megelőzése és enyhítése érdekében a szakemberek azt javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, vagy kérjék kezelőorvosuk segítségét a megfelelő terápia beállításához. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a Kulturális és Innovációs Minisztérium azt a kormányrendeletet, amelynek célja a már meglévő és népszerű otthonteremtési célú támogatási konstrukciók összehangolása, a szeptemberben induló fix 3% kamatú államilag támogatott lakáshitellel, közölte a tárca a Magyar Távirati Irodával. Közleményükben azt írták, a jogszabálytervezet fő célja, hogy az első lakástulajdon megszerzését segítő fix 3%-os lakáshitellel akár egyszerre legyen igényelhető a Csok Plusz vagy a Falusi Csok kamattámogatott hitele is. Az új intézkedés további több ezer családnak nyújthat segítséget otthonteremtési céljai megvalósításában. Több mint 700 külhoni ifjúsági szervezet nyert támogatást a Jövő Nemzedéke programban, írja az Infostart. A pályázat célja a határon túli magyar fiatalok közösségépítő tevékenységének támogatása. A kormány kiterjeszti az 5000 fő alatti településekre vonatkozó élelmiszerüzlet támogatást, írja a Telex. A kisboltok az érintett településeken 3 millió forintra pályázhattak. Az utóbbi hónapokban több mint 10 milliárd forint értékben érkezett pályázat, de a kormány által meghatározott keret csak 4 milliárd forint volt. Úgy döntöttek, hogy a szükséges forrást biztosítják. Aki megfelel a feltételeknek, az megkapja majd a támogatást. A vártnál magasabb infláció miatt 1,5%-os nyugdíjkompenzációt jelentett be a kormány. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy idén novemberben átlagosan 42.600 forint lesz a kompenzáció összege. Megerősítette, hogy szeptembertől október közepéig a posta kézbesíti a 30.000 forintos élelmiszerutalványokat is. Megkezdődött a tankönyvek kiszállítása az iskolákba. 1.200.000 diák 13 millió tankönyvet kap meg ősszel. A tankönyveket az eddigi évekhez hasonlóan idén is ingyenesen kapják meg a diákok. Híreink végén az időjárásról. A változóan felhős vagy borult ég mellett hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. Záporok, zivatarok főként a déli, illetve keleti országrészben fordulhatnak elő. Az egyre nagyobb területen északnyugatira forduló szelet élénk, az Alpok alján és a Bakonyban erős lökések kísérik, de zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 32 fok között várható, késő estére 16 és 23 fok közé hűl le a levegő.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban Gregorovics Szvitlánával, három gyermekes édesanyával beszélgetünk, aki férjével több mint két évtizede költözött Kárpátaljáról Egerbe. Itt születtek gyermekeik is, akikkel jelenleg a kamaszkor sajátosságait élik meg. Mint mondja, nagyon fontos a jó példa, a beszélgetések és azoknak az értékeknek az átadása, mint például a keresztény hitük, s nem a szűkebb, hanem a tágabb család kohéziója is. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Három gyermek édesanyjaként, vállalkozó nőként most már élitek a családi életeteket. Egyrészt honnan jött a gondolat, hogy három gyerek legyen? Ez olyan természetes dolog volt?
A férjem már tervezte hatot,
én kettőt, és akkor az ilyen alkuképes, igen.
Úgyhogy úgy három lett, de szerintem abszolút nem probléma, minél több, annál jobb. Addig, amíg bírja a szülő, meg azt mondják, hogy aztán a nagyobbak már nevelik a kicsiket, na mi azt nem értünk el, mi még mind a hármat mi nevelünk, de abszolút ez szerintem nem probléma. Kettő vagy három vagy négy innentől már nem számít.
Azt szokták mondani, hogy nem feltétlenül az egzisztenciális dolgok, de nyilván ez is benne van, hogy a pénzügyi része hogyan tudja felnevelni majd a szülőpár a gyerekeket, főleg, hogyha háromnál több van, vagy három van. De hogy itt nagyon fontos az, hogy az édesanyja, ugye, ahogy említetted is az előbb, mennyit tud ő, mennyit képes bevállalni, és mit áldoz be ezért?
Hát a nevelés ez elsősorban nem pénz, és én úgy látom, hogy mi például a férjemmel már sokkal magasabb anyagi szinten élünk, mint mi magunk, amikor gyerekek voltunk, és nekünk inkább az volt a probléma mindig, hogy hogyan ne kényeztessünk el a gyerekeket. Mert mindig többet akarunk adni, mint mi nekünk volt, de igazából mondva most nemrég azon gondolkodtam, hogy mindent megkaptunk, és nem azon múlik, hogy anyagi, lehet, hogy nekem nem volt biciklim, mert nem volt lehetősége a családomnak, csak az öcsémnek vették, de én attól nem kaptam kevesebbet. Nem kaptam kevesebb szeretetet, kevesebb bölcsességet, amit igazából kell az élethez, mert abban van a nevelés.
Kárpátaljáról érkeztél, onnan hoztál-e valami nagyon fontos tradíciót magaddal, amit a gyerekeknek szeretnél átadni, vagy át is adtál már?
Nekünk nagyon fontos mindig a család. Én például csodálkoztam, hogy itt Magyarországon karácsonyoznak is. Ha már van párod, akkor külön karácsonyoznak. Nekünk ez nagyon fura volt mindig, mert én már férhez mentem, és akkor is összeszedtünk a csomagokat, és mentünk nagymamámhoz a karácsonyra, mert ez karácsony, akkor összegyűlik a család. A család szélesebb értelemben, mint csak én a párom, mert meg a gyerekeim, hanem az unokatestvérek, az utoljára, amikor találkoztunk a nagymamámnál, az asztalnál, már 28-an voltunk. És akkor együtt főztünk, együtt készülöttünk. Ezt gondolom.
Az, hogy eljöttetek, abból a mindennapokban mit tudtok átadni a gyerekeknek? Tehát, hogy ugye itt a tradíciót említettem az előbb, de hogy van-e valami nagyon fontos, akár köztetek kapcsolatban lév, amit hoztatok tényleg otthonról, ami úgy benne volt a mindennapokban, és ezt te is szeretnéd átadni, bármilyen metódus?
Hát mi a férjemmel keresztények vagyunk, és azt az értékrendet mindenképpen tovább akarunk adni. Például az, hogy se az ő családjában, se az én családomban sose volt vállás. És akkor mindig ezt is, most 19 éves a lányom, és ezt mindig beszélünk, hogy együtt lenni, ez nem csak azt jelenti, hogy ma kényelmesen érzünk magunkat, és akkor együtt vagyunk, de holnap valami nehézség jön, és akkor már, vagy mit tudom, már nem szeretlek, azt se értem, mert a szeretet az nem érzelem, az cselekedetek.
És ezt hogyan tudjátok egészen fiataloknak átadni? Tehát itt a példákról van szó, amit látnak, vagy amiket elmondtok nekik?
Hát szerintem mind a kettő. A gyereknevelésben nekem 3 tiéd van. Azt látom legfontosabbnak, hogy megmaradjon a kontaktus, megmaradjon az a kis kötelék, hogy tudjunk beszélni. Az nagyon fontos, hogy mindig meg tudjuk beszélni bármit, hogy ne legyen ilyen kérdés, amivel szégyeli megfordulni hozzám, vagy nem akarja elmondani. És anyaként ebbe van a legnagyobb munkám mostanában, hogy én ezt a köteléket, ezt a kis csatornát, azt megmaradjon.
Ezt mikor tudtad megalapozni, vagy mikor kell megalapozni mindezt? Mert gondolom, hogy nem tinédzser korban kell elkezdeni a gyerekkel beszélgetni.
Hát mindenképpen igen, de amúgy az teljesen más kommunikáció, amikor gyerekként van, amúgy ez a idő, amikor felnőtt a gyereked, vagy ő már úgy gondolja, hogy már felnőtt. Észrevenni, és felnőttként elkezdeni beszélni vele, szerintem ez a legnagyobb kihívás a szülőnek, hogy már nem úgy viszonyolni hozzá, mint egy gyereknek, igenis megcsinálod, mert így mondtam, hanem elkezdeni beszélgetni, és megérteni. És ebben nagy kihívás van, hogy te megértesz a gyerekedet, de is aztán, hogy ő is megértsen téged.
Igen, de itt a bizalomépítésre gondolok, hogy az a bizalmi kötelék, hogy ő megmeri osztani veled, hogy előfordulnak olyan esetek, hogy a gyerek nem megy oda a szülőhöz, nem mondja el, inkább titkolózik, inkább elhallgatja.
Szerintem ez akkor megy hozzá. Én nem vagyok tökéletes szülő, sok hibám volt, és azt látom, hogy elfogadni gyereket olyannak, amilyen. Ez a legnagyobb kincs, és akkor jön. Mert tudja, hogy is elfogadsz bármilyen hülyeséget, nem tudom, fura dolgot mond neked, akkor is megértesz.
A 3 gyerek ugye Egerben születtek, Magyarországon. Az az időszak, amikor korábban vendéglátásban dolgoztál, hogyan viszonyítható össze a vállalkozói léttel a gyerekek szempontjából? Tehát 3 gyerekkel ugye kicsit nehezebb a döntés, hogy most hova megyek dolgozni, és mit szeretnék csinálni.
Igen, az amúgy nehéz döntés volt számomra, mert én is nehezen el tudtam képzelni, hogy hogyan szakadjak ki a családból, a családom is ugyanúgy. Úgyhogy ez ilyen érdekes, mókás időszak, meg de emellette nagyon-nagyon tanulságos, mert például sok mindent kiderült, hogy a gyerekek is tudnak csinálni, ami rajtam volt. És akkor most tanulnak meg bevásárolni, meg főzőcskézet. Most a 12 éves lányom ezen a héten, mert nem volt semmi, pont ilyen szünet volt a nagymama meg a táborok között, akkor ő főzőcskézet. És akkor tartottunk a kapcsolatot, hogy kell, és anya kérdések, de mivel ő azt szeret csinálni, nem volt ezzel gond, és akkor lehet, hogy odáig nem is jutottunk volna, hogyha én otthon vagyok, mert anya mindig megfőz, meg anya minden megcsinál.
Hát, hogy viszonylag sok időt töltöttél éveket tekintve otthon.
Így van, és minden rajtam volt, és mellettem amúgy úgy látom, hogy nagyon-nagyon tisztelnek is, mert most megértették, hogy mi volt az én vállamon, és hogy ez tök bonyolult, és tök nehéz, és minden én csináltam. Amellett én féltem egy kicsit, hogy én elmegyek a dolgozni, vagy hát a saját vállalkozáshoz még bonyolultabb, mert ott nem, mit tudom én, délután 4-ig vagy, és bezártad az ajtót, és már nem érdekel, hanem sokszor estei, és utána nézem, számolok, mit tudom én, dolgozok, és hogy ők emiatt nagyon tisztelnek. Hogy látják, hogy én ezt megmertem csinálni, pedig nem is volt rá szükségem, anyagilag nyugodtan maradtam volna otthon, és ez, hogy bennem is van ez a megvalósítási vágyom, érdekes érzelmeket keltették fel a gyerekeimben.
Just me and my thoughts. Something aches in my heart. You're far away, but you're not. Everything is slowly fading, and I need help. Understanding, for I know it is time to realize. It's time for me to say just one last time that all the things I wrote, yeah, all of it is yours now. It's true. Let me sing it out to you in this song. In this song. So here we are once again. A little smile just as it began. We don't speak because we know that you must stay and I must go. I need help understanding, for I know it is time to realize. It's time for me to say just one last time that all the things I wrote, yeah, all of it is yours now. It's true. Let me sing it out to you in this song. Cause you're in my heart and I don't know where to go. Yeah, you're in my heart and I don't know where to go. There, you're in my heart and I don't know where to go. You're in my heart and I don't know where to go.
Gyerekkori önmagadat, ha tekinted, hogy akkor mi szerettél volna lenni, és most hol tartasz, hogy látod, beteljesítetted?
Teljesen. Teljesen. Én mindig ilyen kreatív voltam, szerettem rajzolni, valamit kézzel csinálni, és a saját kávézó az pont ebben megvalósítottam minden, amit vágytam, még azon felőtt is. Egy csomó ilyen dolgot most tanulok, ami el se képzeltem volna, hogy én ezt valamikor is fogok csinálni, és nagyon izgalmas. Látom, hogy fejlődök, és boldogsággal tölti be.
Az az időszak, amikor otthon voltál, és ugye el kellett dönteni, hogy a három gyerek mellett, vagy hát szeretted volna eldönteni, hogy a három gyerek mellett mit is fogsz kezdeni a munkavilágában, azt hogyan láttad, hogy elmenni tényleg 8-tól 4-ig dolgozni, vagy akár egy vendéglátóhelyre elmenni dolgozni, vagy a saját vállalkozásod, mi volt a prioritás, hogy a szabadidő, a gyerekekre fordítható idő mennyi lesz?
Igen, egyértelmű, meg a vállalkozásban nekem az volt az szimpatikus, hogy én irányítom a dolgokat, és ha most a gyerekeimmel több időt kell tölteni, vagy valamit, most például lányom megy Szegedre tanulni, és akkor keresünk neki lakhatást, hogy lesz, mi lesz. Én tudok ezeket irányítani úgy, hogy nem kell elkérni a főnök. Től, hogy itt most megyek, hanem megcsinálom ugyanazt a munkát, de valahogy más munkabeosztásban, és ez nekem nagyon szimpatikus volt.
Mit gondolsz, hogyha másképp alakult volna az élet is, akármilyen okból, de tényleg vissza kell menni a munkavilágába, akár egy 8-tól 4-ig, akár egy 12 órás munkarendbe, akkor hogyan tudnád a mindennapjaidat megélni a gyerekekkel?
A gyerekek már ilyen korban nem az időmet igényelnek, hanem a minőségi időt, és azt szerintem bármilyen munka mellett lehet szánni, találni. Az a lényeg, hogy figyeljél rájuk. Hát az biztos, hogy nehezebb lenne, pláne a 12 órás, de a 12 órásban dolgoznék, akkor lehet, hogy több szabad napom lenne.
Hogyan érzed azt a vállalkozói létnek ezt a kicsit megfoghatatlan időbeosztását, de mégis jól kezelhető életvitelét?
Hát igen, ez kihívás egy anyának egyértelműen, de minden meg lehet oldani, hogy az embernek van célja.
Mik a további terveid, hogyha ugye célokról beszélgettünk, azért te itt nagyon szépen elindítottad, ugye szociológiát tanultál, később aztán átképezted magad, jött előtte a három gyerek, most pedig ugye egy vállalkozásban vagy társtulajdonos. Van-e még valami ambíció benned, amit szeretnél megvalósítani?
Hó, ez még nagyon sok munka van előttem, a kávézóval kapcsolatosan is. Nagyon sok terveink vannak, mivel nem vagyok egyedül, üzlettársam van, és ő is három gyerekes anyuka, úgyhogy nagyon jól találtunk egymásra. Azért is baba barát, meg gyerek barát a kávézó, és akkor először ez, ami van, tökéletesíteni kell, hogy még jobban működjön. És aztán ki tudja, lehet, hogy csináljuk még legalább egy párat mellé.
Még kávézót?
Igen, igen.
Mert hogy tervetekben szerepel, hogy ha ez még sikeresebb lesz, akkor lesz még folytatás?
Igen, mindenképpen.
Hogyan próbáltok kedvére tenni az ideérkező családoknak? Mert hogy ugye említetted te is, meg szerintem a hallgatók is tudják, hogy a Manuka kávézó baba barát és gyerek barát. Ez miben nyilvánul meg a többi vendéglátóhelyhez képest?
Igen, mivel mi is három gyerekes anyukák vagyunk, mindig, ha megyünk valahova, akkor észreveszünk a dolgokat, hogy mi lenne, ha ez lenne, az kényelmesebb lenne például a gyereknek, mit tudom én, babaszék, vagy kis gyereksarok. És akkor most például behoztunk egy csomó társas játékot. Látunk, hogy jönnek a nagyszülőkkel, és mire várnak az ételekre, lehet elővenni a társas játékot, és akkor azzal is minőségi időt tölteni együtt nálunk. Be lehet menni akár a kutyossal, akár a házi állattal. És akkor igazából mondva nekem, a mi koncepcióm a Manukával kapcsolatosan, hogy ez ilyen belvárosi nappali, ahol összegyűlhet a család mindegyik korosztály, akár házi kedvence, és mindenki jól érzi magát. Nem probléma, hogy minden nem tökéletes a háttérzaj, hogy sír a gyerek, vagy mit tudom én, összekente az asztal babbal. Nem probléma, az a lényeg, hogy jól érzi itt magát, és szívesen jön máskor.
Most egy nagyon fontos részét kiemelted annak a különbségnek, ami, hogyha hát a legtöbb édesanyja vagy gyerekes pár arra gondol, hogy el kell menni valahova étterembe, vagy szeretnénk elmenni étterembe, akár kávézóba, akkor azért a gyerekkel kicsit bonyolultabb. Nem szívesen látják, azt érzik a legtöbb helyen, vagy a vendégeket zavarja, vagy a kiszolgáló személyzetet. Itt nálatok ez fontos koncepció, hogy ahogy mondtad is, a nappali üzemmódként működve, ez itt elviselhető, sőt, ez kell is.
Így van, így van, és nagyon nagy örömmel tölt például, amikor jönnek barátnők, az anyukák, és leteszik a gyereket, és gyerekek játszanak ott, és ők tudnak egymással szót váltani, meg beszélgetni, és néha elég hosszú ideig csak úgy nézünk. Mi mindig próbálunk frissíteni a játékokat, hogy a gyereknek mindig érdekes legyen az itt töltött idő, de ez nagyon jó.
A kávézás ideje, azaz én időben, a minőségi időben mennyire számít bele?
Egyértelműen. Ez nagyon fontos, igen. És anélkül, hogy stresszeljél, hogy most nem vagy a gyerekkel, vagy mit tudom én, ott van mellette, játszik is, és te ki tudsz szuszonni.
Ezt te hogyan élted meg neked, hogyha visszagondolsz, akkor mire volt szükséged három gyerekes anyaként?
Pont erre a kis rövid szünetekre. Ez nagyon fontos.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Gregorovics Szvitlánával, három gyermekes édesanyával beszélgettünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta, valamint technikus kollégám Karkus István nevében is. Berecz Renátát hallották.
Yeah. Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm női műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Nagyné Kis Máriával, a Szilágyi Erzsébet független segítő nőegylet Jászvény Szarui tagjával beszélgetek. Mikor is alakult a nőegylet, és milyen célokkal jött létre?
Tulajdonképpen ez a nőegylet, ez egy országos szervezet, egy budapesti indítatású, és mi ehhez a budapesti csoporthoz csatlakoztunk. Szerettünk volna itt önálló tevékenységet, önálló egyesületet indítani, de a tagtársaink jobbnak látták, hogyha egy nagyobb szervezethez kapcsolódunk, és aztán az élet úgy hozta, hogy a budapesti tagtársak közül többen elhunytak, megbetegedtek, és valahogy a jászvényszorosiak aktívabbak lettek az utóbbi időben, és most a tevékenységünk javarésze itt zajlik Jászvényszarón, és inkább a budapestiek, akik aktívak, ide jönnek hozzánk.
Miért éppen Szilágyi Erzsébet a neve? A névválasztásnak van valamilyen oka?
Hát elég nehéz volt egyesületi nevet találni, ugye amikor 20 évvel ezelőtt alakultak az országban az egyesületek, sok nevet lefoglaltak gyorsan, amik népszerűek voltak, vagy jól kifejezték, de Szilágyi Erzsébetre valahogy senki nem figyelt, viszont ő egy érdekes történelmi személyiség, egy igazi magyar nagyasszony, csodálatos családja volt, egy nagy törökverő hadvezérrel élt együtt, és a gyermekeiért nagyon sokat tett, ha másra nem csak a Hunyadi Lászlóra gondolunk, és Mátyásra, a fiára, és a másik fiára, akit ugye elveszített, és mindezt túlélve szervezte még tovább az életet, tehát, hogy ő egy igazi példa a kép, aki egy nehéz történelmi korszakban is helytált, és a családjáért mindent megtett. Nekünk ez szimpatikus.
És mivel egy nőegyletről beszélünk, a hölgyek, a tagok, általában édesanyák, nagymamák is, Szilágyi Erzsébet is egy édesanya volt, egy igazi édesanya.
Igen, azt hiszem, hogy ő minden elé helyezte a családját és a gyermekeit, a fiait, mindent megtett értük, és valóban lehet azt mondani, hogy keveset tudunk az ő életéről, a történelem bár ismeri a személyiségét, de regényt mostanában írt róla, ugye Ugron Zsolna, amit legutóbb olvastunk, de hát ő is inkább egy kitalált történetet írt meg a fantázia világából, ahogyan mi elképzeljük, hogy Szilágyi Erzsébet hogy élhetett. Egy igazi menedzser volt a mai szóval, hiszen egy hatalmas udvarházat, egy nagy birtokot kellett irányítani, mert a férfiakra nem számíthatott, azok mindig háborúskodtak, és ugye rengeteg ember élt az ő udvarházába, a birtokokat művelni kellett, az embereket nevelni, tehát ő a maga módján egy nőnevelést is folytatott, hiszen azokat a lányokat, akiket hozzá küldtek oda az udvarházba vagy kastélyba, azokkal ő foglalkozott, és azért az nem csak a varrás, hímzés, meg az ételkészítés, hanem a viselkedés, a nyelvek, tehát nagyon sok minden volt még. Ugye nekünk Szilágyi Erzsébet szimpatikus.
Beszéljünk az egyesületről, a munkáról és a tagokról. Jelenleg hány tagja van az egyesületnek?
Hát pillanatnyilag itt Jászvényszarón 12-en vagyunk. Valóban így van, hogy nagymamától az egyedülálló fiatal hölgyig vannak tagjaink. Minket a nőnevelés, a másokon való segítés az, ami különösen érdekel, és természetesen az a környezet, amiben élünk. Tehát, hogy Jászvényszarón szeretnénk segíteni embereknek, szeretnénk segíteni a fiatal nőknek, hogy esetleg jobban szervezzék a családi életüket, mert úgy látjuk, hogy vannak azért hiányosságok. Van könyvtáros, pedagógus, vállalkozó, védőnő, szociális munkástagunk, tehát azt lehet mondani, hogy olyan tagtársaink vannak, akik tényleg az élet minden területéről hozzák az információkat, meg ők maguk is tudnak segíteni.
Apropó Jászvényszarú, itt beszélgetünk ezen a településen, egy csodálatos, virágos, vendégszerető emberekből álló városról beszélünk. Itt tudnám összefoglalni azokat a benyomásokat, amelyek az elmúlt órákban engem értek itt a településen, de legyen olyan kedves, ön is mutassa be néhány mondatban a települést. A főbb nevezetességeket megnéztük. Milyen is ez a jászfényszarú, kik élnek itt?
Hát a nevében is benne van, hogy ez egy jásztelepülés. Azt lehet mondani, hogy volt is egy ilyen szlogenünk, hogy a város három megye, három régió határán. Amikor a népfőiskolai programokat is csináltuk, és ott is csináltunk nőnevelési programokat, akkor ezt mondtuk, hogy egy olyan speciális helyen van jászfényszarú, ami az északnyugati csücskébe van ennek a megyének, Jász-Nagykun-Szolnok megyének. Azt is mondhatnánk, hogy a nyugati kapuja, tehát akár Budapest is közel van, Gödöllő, Gyöngyös, Hatvan, Jászberény, tehát jó a fekvése a településnek. Eredeti jásztelepülés, tehát ugye tudjuk, hogy a jászokat IV. Béla hívta ebbe a térségbe, hiszen a tatárdulás után ez a térség ez elnéptelenedett, és akkor a kunokkal együtt a jászok ide letelepedtek, és hát tulajdonképpen a török időket kivéve folyamatosan itt éltek. Ugye a török időben volt egy megtörés, amikor elég sokan elmentek a településről, de utána visszatértek, és akkor volt egy nagy fellendülés a redemció idején. Szorgalmas emberek élnek itt.
Ez fontos, dolgos emberek.
Igen.
Azt mondta, hogy itt csak a munka ismeretes, tehát itt dologtalan emberrel nem találkozik az ember.
Igen, ez jellemző, tehát ugye ez a redemcióból is ered, tehát ugye ez az önmegváltás, hogy tehát aktívan kellett azért cselekedni, vagy letenni az asztalra pénzt, jövedelmet, ami munka állt emögött, hogy ez belenevelődött itt a egyik generációról a másikba, hogy csak a saját erejünk révén, vagy az által lehet érvényesülni. Itt az ezért nem nagyon várnak tapsra az emberek, hogy ilyen csúnyán fogalmazzam magam, hanem itt mindenki igyekszik, törekszik, dolgozik. Tehát ez egy nagyon általánosan elfogadott elv itt a jászságban, főleg a felső jászságban.
Vallásos keresztény emberek élnek itt, akiknek fontos a hitük.
Igen, a jászság az katolikus, az egri egyházmegyéhez, érsekséghez tartozik. Mindig is hűek voltak a jászok a katolikus hithez, és az egri érsekség mindig is elismerte a jó jászokat. Általában az érsek úr mindig megtiszteli a jász világtalálkozót, főpapi misét tart. Tehát a jászok azért mindig megvallották a hitüket, ugye a kunok azok pedig reformátusokká váltak. Ez a különbség a két népcsoport között.
És beszéljünk még a feladatokról, a jövőbeli tervekről, hiszen a nőegylet sem dologtalan. Önök is mindig gondolkodnak valamin, szeretnének mindig valamit elérni. Milyen jövőbeli terveik vannak? Milyen programokat szerveznek? Kiken szeretnének segíteni?
Igen, közhasznú civil szervezet vagyunk, elismerten, és ezt a közhasznúságot teljesítjük is, amit ugye a civil törvény megszab számunkra, és az alapszabályunkban ez kifejezetten van egy nőnevelés, támogatása olyan családoknak, olyan embereknek, akik nehéz helyzetben vannak. Ez lehet akár egy egyéni támogatás is, lehet pénzben, lehet adomány, ezt szoktunk gyűjteni és odaadni, szoktak hozzánk levelet írni, vagy eljuttatni, akik nehéz helyzetben vannak. Különböző programokat szervezünk magunk számára is, de mint ez a mai is, hogy nyitott volt, tehát meghívtunk embereket, mások is jöhettek. Úgyhogy ilyen elképzeléseink vannak. Csináltunk már programot, ami arról szólt, hogy maga a nőnevelés, tehát hogy előadásokat tartottunk, hogy mi a család szerepe, milyen volt régen a jász család, hogyan kell megfőzni egy finom ebédet, együtt elkészítettük, elfogyasztottuk, közben megtanulták, hogyan kell megteríteni, tehát hogy ilyen praktikus ismereteket, kiadványt is megjelentettük, amit éppen itt önnek ajánlottam, ez egy ilyen úgynevezett nőnevelési füzet.
Melynek címe Mindent Isten nagyobb dicsőségére.
Igen, ez egy régi 1930-as években rendezett nőnevelési tanfolyamnak tulajdonképpen a tananyaga. Az én nagynéném járt erre a tanfolyamra, és mielőtt meghalt, rám hagyományozta ezeket a jegyzeteket, és akkor gondoltam, hogy ez érdemes lenne, mert tanulságos, azon kívül, hogy receptek vannak benne, még elég sok mindent tartalmaz. És azt gondolom, hogy most is azért az asszonyok, akik főznek, sütnek, családdal foglalkoznak, mindenkinek van receptgyűjteménye, már lehet, hogy a Google-ba keressük a recepteket, de azért mindenki tesz hozzá egy kis egyéni ízt még, és akkor azt ott kipipálja, vagy egy csillagot rak oda, hogy ez valóban finom, és akkor ezt tovább hagyományozza a család. családon belül. Tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen abszolút normálisan állunk a mindennapi élethez, főleg ebben szeretnénk segíteni, hogy a mindennapi élet szervezése az egyszerűbb legyen, jobb legyen.
És önöknek is töltekezni kell valamiből, ha fogalmazhatok így. Összejöveteleket rendeznek, ahol találkoznak, megbeszélik az aktuális kérdéseket, természetesen a hölgy, a nő tagok, és vendégeket is néha hívnak, hölgyeket, olyanokat, akiket szeretnének meghallgatni, vagy akikről szeretnének többet tudni. Így is kellemesen eltöltenek egy-egy szombat délutánt, mondjuk.
Igen, hát szerzetes nővéreket hívtunk, ugye a Népfőiskolai Társaság minden évben Szent Erzsébet napján rendez egy ilyen nagyobb volumenű programot, amiben mi is beszoktunk most már évek óta csatlakozni, és akkor hát Barisz Sarolta volt a vendégünk, Tornya Erika volt a vendégünk, és akkor egy ilyen, tényleg egy feltöltekezés, egy jó kis beszélgetés, nem csak előadás, hanem utána még azért váltunk egy pár szót is, vagy elmegyünk mi is Budapestre, és akkor ott egy programban részt veszünk, tehát nyilván ami érdekel bennünket, annak utána járunk.
És köszönöm szépen a Szent István Rádió nevében, hogy a Szent István Rádió munkatársaként meghívtak engem is, és így népszerűsíthettem a rádiót, mert hogy a rádiót akkor itt jó néhányan hallgatják, és ismerik a műsorainkat.
Igen, nekem is jelezték többen, hogy üdvözletüket küldik, és hogy hallgatják rendszeresen a rádiót.
Ha Jászfényszarúra látogat az ember, akkor a központi park közvetlen környezetében megtekintheti és megnézheti a római katolikus templomot, megnéztük együtt a tájházukat, és egy egyedülálló szép emléket is kiemelnék, amely talán az országban valóban egyedülálló, a régi tanároknak, pedagógusoknak emléket állító emlékművük, amely véleményem szerint tényleg egyedülálló.
Igen, szerettünk volna mindenképpen a az itt élő és az itt gyerekeket nevelő pedagógusoknak, és miután ugye 1948 előtt egyházi volt az iskola, az itt tanító pap tanároknak és hitoktatóknak is emléket állítani, tehát egészen amióta iskola van Jászfényszarún, azóta akik abban valamilyen tevékenységet kifejtettek, azoknak mindenkinek ott szerepel a neve, és az az időpont, amíg itt ők gyereket neveltek. Jászfényszarún nagy tiszteletbe tartották mindig a pedagógusokat, hiszen nem csak a gyerekeket nevelték, hanem a családokkal is aktív kapcsolatban voltak, sőt, nagyon sok felnőttet is neveltek. Itt nagyon sok egyesület volt, Mária kongregációtól kezdve, nagyon sok program volt, amit ugye háború előtt tipikusan a pedagógusok csináltak, a pedagógus nők, például az én egyik nagynéném is a Mária kongregációnak volt a vezetője, tehát, hogy ennek itt van hagyománya, és ez tovább adódott, és hát gyakorlatilag most is azért a pedagógusok köztiszteletnek örvendenek a településen, ugye átvette a településünkön működő iskolát, átvette a szegri érsekség, a negyedik Béla katolikus általános iskola, és hát alakul szépen, ezt lehet mondani majd a jövőben, reméljük.
Vannak új létesítményei is a városnak. Egyik ilyen új létesítmény, ha már vallási intézményről beszélünk, vagy egyházi intézményről, akkor az a Szent Erzsébet közösségi ház, ahol éppen most beszélgetünk.
Igen, ez tulajdonképpen a plébánia hivatallal egy épület. Ez egy másik helyen volt itt a településen, de aztán egy csere ingatlanként így az önkormányzattal együttműködve az egyházközség elfogadta, hogy itt épüljön egy új Szent Erzsébet közösségi ház. Nagy intézmény, tehát egy nagy épület. Hát lassan megtelik mindennapos tartalommal, amióta ugye katolikus iskola van, azóta azért az iskolának is vannak itt rendezvényei a gyerekeknek. Nagyon szép épület egyébként, és nagyon jó itt lenni. Hát a nőegylet is itt tartja az összejöveteleit, és mi nagyon jól érezzük itt magunkat, tehát ennek a háznak is megvan a maga szellemisége. Amikor bejövünk, akkor az apostolok képét látjuk ugye magunk előtt, egy Jászfényszarúból elszármazott, Amerikában élt már, azóta elhunyt festőművész Benszer Pálnak az alkotásai. Azt hiszem, hogy ő végre méltó helyre kerültek, és egy pedagógus kollégának a Szent Erzsébet szobra látható itt az aulában, úgyhogy mindenki, aki bejön, azért az első pillanatban is egy nagyon kellemes vendégfogadás, és persze elmélyülésre is alkalmas termek vannak, csoportfoglalkozásra, nagyobb volumenű programokra, kiállításra, úgyhogy hát ezt lassan belakja a város, lassan mindenki ugye szeretnénk, ha ide szokna, és akkor itt lennének a rendezvények. Egyébként nagyon klassz, fiatalos szóval mondva, pünkösdi családi napot szokott az egyházközség szervezni, amikor tényleg apraja nagyja megjelenik vetélkedőtől a komolyabb programokig szentmisével egybekötve, tehát azért itt egy nagyon nívós és jó egyházközségi élet is van a településen, nagyon sok fiatal bekapcsolódik ebbe a munkába, úgyhogy ez a közösségi ház valóban be fogja majd tölteni a feladatát, reméljük a jövőben.
Köszönöm, és azért említsük meg, hogy most budapesti kedves tagok is vannak itt, tehát
a budapesti
kedves tagok is.
Igen.
Más nőegyletekkel, vagy más női szerveződésekkel, egyesületekkel van kapcsolatuk?
Az igazság az, hogy ezt terveztük, hogy a járságban lévő nőkkel foglalkozó szervezetek, egyesületeknek a tevékenységét, vagy egy-egy kiemelkedő hölgynek az életútját egy pályázat keretében megpróbáljuk iskolás fiatalokkal feldolgoztatni, a tanítóképzővel együttműködve, hát majd meglátjuk, hogy milyen eredménnyel jár. Tagja vagyunk a Magyar Asszonyok Szövetségének is, Magyar Asszonyok Érdek Szövetségének is, és az Brüsszelben működő női szervezetnek, amelyik katolikus szervezet.
New Women for Europe.
Igen, na, ennek a szervezetnek is tagjai vagyunk. Tehát tagja vagyunk a Magyar Asszonyok Érdekszövetségének, egy Brüsszelben működő női szervezetnek, és a tulajdonképpen szociális és gyermekjóléti intézményekkel itt Jászfényszarún, a Városi Könyvtárral, és a természetesen az egyházközség részeként is, szinte részeként működünk már itt a közösségi házban. Az elmúlt hónapban mi voltunk, voltunk Budapesten egy ilyen vendégnapon, egy Véni Szent Misével a Szikla templomban, és most pedig a budapesti tagjaink közül jöttek el egy itteni napra. Tehát azt gondolom, hogy ez így, ez az együtt levés a budapestiek és a jászfényszarújak között nagyon szépen kezd megvalósulni.
És ha már a riport jászfényszarún készül, akkor van egy olyan fajta üzenete is ennek a beszélgetésnek, hogy szeretnénk minél több kedves hallgatót invitálni ide az önök településére. Hogyan is invitálhatnánk, és miért érdemes ide ellátogatniuk? Mindamellett, hogy ahogy én mondtam, vendégszerető emberekkel találkozhatnak itt, magyar történelmi hagyományainkról is láthatnak itt emlékeket. Mindamellett, milyen város ez a Jászfényszarú? Miért érdemes ide eljönni?
Igen, hát a Jászfényszarú, most éppen tegnap olvastam és elmondom, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok megye szilícium völgye. Ugye ezt szeretjük ezt a kifejezést használni, hiszen azért itt hatalmas nagy cégek vannak, sok ezer ember jár ide minden nap dolgozni, ez azért egy kicsit a városon kívül van ez az ipari parkban. De Jászfényszarú azon túl egy tipikus jásztelepülés, tehát amiért ide érdemes jönni, azok a jász emlékek, és persze a kedves vendégszeretet, évente elég sok program van, elég színvonalas programok, és hogy mindenkit szeretettel várunk.
Nagyné Kismáriának, a Szilágyi Erzsébet független segítő nő egylet Jászfényszarúi tagjának köszönöm szépen a beszélgetést.
Én köszönöm, hogy eljött hozzánk, és együtt tölthettük ezt a napot.
Kedves hallgatóink, ezzel mai női műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Farkas Erzsébet. További kellemes rádiózást kívánok önöknek, viszont hallásra! Most elhangzott női műsorunkat jövő héten szerdán este 21 óra 5 perckor ismételjük meg. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
She's gone, and I have to say.